Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdőlt az országos meleg és szélrekord is hétfőn, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. A Békés vármegyei Dévaványán 38,9 Celsius fokot mértek, Budapest Jánoshegy állomáson pedig óránként 137 km-es széllökést regisztráltak. Összesen több mint 6000 káreseményt jelentettek be a hétfői viharral kapcsolatban a katasztrófa védelemnél. 284 lakóépületben, 5 közintézményben keletkeztek károk. Több településen akadozott vagy szünetelt az áramellátás, van néhány település, ahol emiatt vízszolgáltatás sem volt. Már a hajnali órákig közel 3000 viharkárt felszámoltak a tűzoltók, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Leggyakrabban kidőlt fák, leszakadt faágak miatt kellett intézkedni. A vihar miatt a fővárosban és valamennyi vármegyében volt kisebb-nagyobb kiesés a villamos energiaellátásban. Egy pár óráig nem indított és nem fogadott járatokat a Budapest Airport sem, mert a vihar károkat okozott a repülőtéren. A kárelhárítás néhol akár több napig is eltarthat, Budapest és a Balaton térségét vasúti katasztrófa sújtotta területté nyilvánították, de az érintett vasútvonalak többségén menetrend szerint indult a vonatforgalom már hajnalban. Több tízezer háztartás maradt áram nélkül, jelentős károk keletkeztek autókban, házakban és a közlekedési infrastruktúrában is, közölte Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter kijelentette, ilyen vihar az elmúlt évtizedekben nem érte az országot, a helyreállítás napokba tehet. Csütörtökön rajtol a Balaton legnagyobb vitorlásversenye, a Kék Szalag, de a tegnapi vihar megrostálta a mezőnyt. Holzhauser András, a verseny főtitkára az Inforádióban arról beszélt, most a csapatok segítenek egymásnak, és az egységek átszervezésével igyekeznek mindenkinek helyet biztosítani más hajókon. Ismét földrengések voltak Csongrád közelében. A Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium 2,8-es magnitúdójú földmozgást regisztrált még éjjel 2 óra 34 perckor, aztán egy 2,5-eset délelőtt 9 óra 4 perckor. A lakosság az epicentrum közelében érezte a rengéseket. Csongrád környékén napok óta reng a föld. Júniusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, májushoz viszonyítva átlagosan 0,1%-kal voltak magasabbak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek egy év alatt 6,2%-kal drágultak, a háztartási energiáért 8,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások díjai 5,4%-kal nőttek, a jármű üzemanyagok ára 1%-kal mérséklődött. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes jelzésével összhangban az élelmiszerinfláció növekedése elsősorban a szezonális termékek, így a friss gyümölcsök és zöldségek drágulásához köthető, amelyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta kínálati zavarok idéztek elő. A gyümölcsök árának növekedése nem magyar sajátosság, tavasszal Európa szerte megugrottak a gyümölcsárak, hangsúlyozta a tárca. Június végéig az államháztartás központi arrendszere 2773 milliárd 600 millió forintos hiánnyal zárt, írt a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Számottevő többlettel zárták a hónapot, 200 milliárd forint összegű osztalékbevétel érkezett részben a Szerencsejáték ZRT-től, részben pedig a Corvinus ZRT-től, ezen túlmenően jelentős, több mint 100 milliárd forintos társasági adóbefizetés is érkezett a hónap végéig. Javaslatot tett a szolidaritási hozzájárulási rendszer átalakítására a kormánynak a Megyei Jogú Városok Szövetsége, írta meg a Magyar Nemzet. Az elképzelés szerint, ha egy település fizet szolidaritási hozzájárulást, akkor az iparűzési adójának többletét már ne terhelje a versenyképes járások program is. Donald Trump fegyvereket ígért Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez. Az amerikai elnök erről akkor beszélt, amikor a Fehérházban Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel találkozott. Az amerikai elnök az izraeli kormányfővel a többi között a gázai helyzetről, a tűzszünetre irányuló erőfeszítésekről és az Irán elleni katonai művelet teljes régióra gyakorolt hatásairól is tárgyalt. Benjamin Netanyahu Nobel békedíjra jelölte Donald Trumpot. Azt nyilatkozta, Izrael az Egyesült Államokkal együtt azon dolgozik, hogy olyan országokat találjanak, amelyek jobb jövőt biztosítanak a palesztinoknak. Végül az időjárásról. Holnap sok felhő lesz előttünk, több helyen várható eső, zápor, zivatar, felélénkül megerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-15, napközben aztán csupán 20-21 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszony völgyben egy különleges 2 órás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.funcode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Sorvoltát hallják. 1290. július 10-én gyilkolták meg a körösszegi várnál fekvő kuntáborban IV. László magyar királyt. László zűrzavaros időszakban viselhette a szent koronát, és a nagyhatalmú főurak, illetve a nomád kunok között örlődve még súlyosabb válságba taszította Magyarországot. Uralkodását az állandósuló anarchia, a bárók hatalmának megerősödése jellemezte. IV. László 1262-ben született 5. István magyar király és Erzsébet, a kun fejedelem leányának gyermekeként. Uralkodása idején végzetesen meggyengült a királyi hatalom, az országot az egymással marakodó bárói csoportok uralták. Rossz viszonyba került az egyházzal is, mivel a keresztény erkölcsöket nyíltan semmibe vette, és a kunokat feltűnő kedvezményekben részesítette. 1279-ben a kunok megkereszteléséről és letelepeléséről végül törvényt kellett hoznia. Többször összetűzésbe került a főurakkal és a főpapokkal, kétszer az egyházból való kiközösítéssel sújtották. Két alkalommal a trónjától is meg akarták fosztani, trónkövetelőként a Velencéből behívott András herceget, a későbbi harmadik Andrást léptették fel. Időnként még a kunokkal is szembe került, így az állandó belső zűrzavar miatt nem vállalkozhatott külpolitikai akciókra. Utolsó éveit kedvelt kunyai körében töltötte, akik a sors vintoraként meggyilkolták. Csanádon temette el Gergely csanádi püspök. Alig telt el két hét negyedik László halála után, és Fehérváron már újabb koronázási ceremóniát tartottak, melynek során a Szent Korona a velencei származású harmadik András az utolsó Árpád-házi király fejére került. Kedves hallgatóink, a következő percekben negyedik László halálának időszakáról és harmadik András uralkodásának első éveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1290 elején András elindul Velencéből. Ő Velencében született, illetve Velencében élt ebben az időben. Ő egy 25 éves fiatalember, aki elindul Velencéből többek között az esztergomi érsek Lodomér hívására, hogy jöjjön Magyarországra és vegye át a hatalmat. Miért? Ugyanis az éppen uralkodó király negyedik, azaz Kun László alatt az ország állapota annyira kaotikussá vált, hogy gyakorlatilag már az egyház, illetve az előkelők egy része is tartatatlannak ítélte meg a helyzetet. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy Kun László uralkodás alatt a kun kérdést többé-kevésbé mesterségesen is gerjesztették, tehát a kunok újrakeresztelése, a kunok letelepítése, a kun törvények nagyon is komoly és nagyon kemény feltételeket szabtak a kunok számára, amit az ifjú király nem tudott, nem akart teljesíteni, különösen, hogy ő maga is félig kun származású volt, és ebből adódik az, hogy negyedik László nagyon-nagyon rossz viszonyban volt mind az egyházzal, mind a saját előkelőivel. Tehát tulajdonképpen itt egy pucsot készítettek elő az esztergomi érsek vezetésével, amikor Andrást meghívták Magyarország trónjára. Az, hogy az ő származása kétséges, azt már a kortársak is nagyon-nagyon erősen propagálták. A későbbi évszázadokban is felmerült ez a kérdés. Ugyanis második András királyig kell visszalépkednünk az időben. Második András másodszor is megözvegyült, és 1234-ben harmadjára is megnősült. Második András ekkor már jó 60 év körüli férfi lehetett, ami az akkori viszonyok között egy idős embernek számított, viszont a felesége Esztei Beatrix, a ferrarai őrgrófnak a lánya, egy nagyon fiatal hölgy volt. Nem sokkal az esküvő után, néhány hónappal az el, viszont második András meghalt. Beatrix királyné viszont ekkor már gyermeket várt. És itt volt ugye, itt merült fel az a kérdés, hogy hát annak a gyermeknek biztos, hogy második Andrása a nemző atya. Különösen ugye az idősebb hercegek, a későbbi negyedik Béla király és Kálmán herceg, akik ugye második András első házasságából születtek, ők soha nem ismerték el Beatrix gyermekét a testvérüknek. Tulajdonképpen második András temetése után Beatrix királyné férfi ruhába bújva szökött meg Magyarországról, mert negyedik Béla őrizetbe vetette, tehát fogságban akarta tartani. Így hát már Itáliában született meg második András feltételezhetően legfiatalabb fia István herceg, ugye már a névadással és az Árpádok dinasztiájához akarták kötni a személyét, és ennek az István hercegnek a fia András. Tehát gyakorlatilag az az András, aki harmadik András néven vonul majd be a történelembe, második András királynak az unokája. Itt arról van szó, hogy negyedik Lászlónak nem született gyermeke, tehát egyáltalán nem volt semmilyen örököse, meghaltak időközben az ő testvérei is, tehát gyakorlatilag élő férfiági árpádházi leszármazott Andráson kívül nem volt. Nem volt más választás, mint hogy Andrásnak a személyét el kell ismerni, tehát el kell ismerni az ő tiszta származását. Természetesen ez nem ment mindenféle gond nélkül, ugyanis amikor András elindult Velencéből, akkor még élt negyedik László, menet közben gyilkolták meg, de ahogy meggyilkolták negyedik Lászlót, Európában több helyen kinyilvánították azt, hogy üres a magyar trón. Harmadik Andrásnak a trónigényét sem ismerték el. Többek között az osztrák herceg is pályázott a magyar trónra, illetve a pápa is magának tartotta fenn azt a jogot, hogy kinevezhessen valakit Magyarország trónjára. A pápa jelöltjei lesznek az Anzsúk, akik majd ugye a későbbiekben el is tudják foglalni Magyarország trónját. Ezzel szemben a magyar egyház, a magyar klérus viszont András herceget támogatta, de András tám útközben az osztrák herceggel is fogja, tehát őt Bécsben fogságra vetik, és Lodomér esztergomi érsek a saját megbízható embereit küldi érte, akik szerzetesek öltözve megszöktetik, tehát egy kémfilmbe élő jelenetek játszódnak le, ahogyan András herceget megszöktetik Bécsből, és áruhába bújtatva csempészik Magyarországra. Tulajdonképpen egy olyan negyedik László halála után egy olyan 2-3 héttel fogják megkoronázni a harmadik Andrást. Tehát ez az ő származásának ez a kétségbe vonhatósága az, amely akár a kortársaknak, akár az utókornak is sok kérdést vetett fel. Valóban az országot az anarchia uralta ebben az időszakban. Itt már beszélhetünk arról, hogy azok az előkelők, azok a bárók, akik a hatalomból nagyobb-nagyobb szeletet tudtak maguknak lehasítani, egyre több és egyre nagyobb birtokadományokat kértek, követeltek és meg is kaptak, de gyakorlatilag egybefüggő teritoriumokat, egybefüggő birtokrendszereket építettek ki maguknak. A 70-es évek, az 1270-es évektől kezdve figyelhető meg a tartományúri hatalom kiépülése. Itt arról van szó, hogy különböző érdekcsoportok, különböző családok vélt vagy valós érdemeik alapján kikövetelnek birtokadományokat maguknak, és gyakorlatilag ezeket a területeket, ezeket az egybefüggő területeket teljesen függetlenül kormányozzák az uralkodó akaratától, nagyon sokszor fel is lázadnak a király ellen. Ennek a gyökereit ott kell keresnünk, amiről már korábban beszélgettünk, hogy akár a második András, akár a második András Imre király alatt meginduló birtokadományozás, illetve a tatárjárás után negyedik Béla is arra kényszerül, hogy a híveinek birtokokat adományozzon, hiszen ő egyedül király jövedelmeiből képtelen annyi várat felépíteni, mint amennyire szüksége van az országnak. Ezek a megadományozott előkelők, addig, amíg az adományozó él, tehát amíg közvetlen személyes hálával tartoznak az őket megadományozó királynak, addig igazából nagy gond nincsen. A probléma ott kezdődik, amikor a második, harmadik generáció kezd felnőni, aki már ebből a birtok komplexumba született, tehát a neki már semmi személyes hálálkodni valója nincsen az uralkodó személye felé, tehát ők már ugye úgy kezelik ezeket a birtokokat, mintha amely mindig is a sajátjuk volt, nem érzik kötelességüknek azt, hogy az uralkodót szolgálják feltétel nélkül, hanem igenis feltételekhez kötik ezt a szolgálatot, méghozzá komoly birtokadományokhoz és udvari tisztségekhez. András király uralkodásának idejére tulajdonképpen a borsák építenek ki egy viszonylag nagyobb birtokkomplexumot Észak-Kelet-Magyarországon, illetve a kőszegiek Nyugat-Magyarországon, illetve a mai Ausztria területén. A csákok ekkor vannak feljövőben, tehát a csákok a versenyben még itt egy kissé le vannak maradva, illetve a borsák Erdély és a Tiszántúl területén. András királynak tulajdonképpen ezeket a hatalmaskodó tartományurakat kellene megrendszabályoznia, az egyház ezt várná tőle. Viszont nagyon gyorsan kiderül az, hogy lehetetlen megrendszabályozni, lehetetlen leverni őket, muszáj felvenni az ő általuk elébe dobott kesztyűt, muszáj az ő játékszabályaik szerint játszani. András egyébként egészen jó diplomáciai érzékkel megpróbál egyensúlyt fenntartani. Uralkodásának első felében alapvetően a kőszegiekkel gyűlik meg a legtöbb baja. A kőszegi Henrik, illetve kőszegi Henrik fiai a legagresszívebb tartományurak, többször fellázadnak András ellen, többször fegyveresen zaklatják András híveit. Andrásnak magának is kell hadjáratot vezetnie kőszeg ellen, tehát kőszegvárat maga András király ostromolja meg, amire ugye a korábbi évszázadokban nem volt példa, hogy az uralkodó a saját országán belül a várat meg kelljen ostromolnia. Csákmenté, illetve a csákok a András uralkodásának első felében egészen lojálisnak tűnnek, tehát alapvetően Csákmáté erejét fel tudja használni András elég sokáig, míg végül is 1297-ben történik meg a végleges szakítás. Eddigre ugyanis megpróbálja András Csákmátét is visszafogni, önmérségletre buzdítaná, és különösen Pozsony, illetve a pozsonyi polgárok kapcsán fognak komoly nézeteltérésre bekerülni, ugyanis András király kiket tud felhasználni a tartományurak ellen. Egyrésztről ugye a papságnak a hatalmát, illetve az erejét, másrésztről pedig a városok. A városi fejlődés alapvetően a tatárjárás utáni időkhöz köthető, természetesen itt is az építkezéseket kell először is megemlítenünk. Másrésztről pedig, ahogyan haladunk előre az időben, az 1270-es, 80-as, 90-es években a városi lakosság vagyoni helyzete már olyan segítséget nyújthat a királynak, amit nem mellőzhet. Tehát a városi privilégiumok adományozása, amellyel a városok önállóságát, illetve a városok gazdagságát lehet növelni, az mindenféleképpen a királynak létérdeke, hogyha szembe akar szállni ezekkel a gazdag és nagyhatalmú tartományurakkal, hiszen a városi seregeket nem tudja nélkülözni, a városok pénzbeli támogatását nem tudja nélkülözni. A Csákmátéval tulajdonképpen itt a konfliktus forrása Pozsony, illetve Pozsony környéke lesz, amikor is András király több Pozsony környéki falunak ad olyan kiváltságot, hogy ezeknek a falvaknak a lakói beköltözhetnek Pozsonyba, és megkapják azokat a jogokat, amelyeket egyébként is élveznek a pozsonyi polgárok. Ez nyilvánvalóan Csákmáté érdekeit sérti, hiszen az ő birtokairól fognak elvándorolni az emberek. Többek között a borsákkal is meggyűlik harmadik Andrásnak a foga, ugyanis a borsák pedig elkezdik a 90-es évek közepén ostromolni a váradi püspöknek a fenesi várát. Erre ugye András király hadba hívja az embereit, a hozzáhű bárókat, és ő pedig a borsák adorjáni várát fogja megvívni. Tulajdonképpen annyi eredménye lesz ennek a hadjáratnak, hogy a borsák kiszorulnak Erdélyből. Tehát a borsák a Tiszántúlon fogják megtartani birtokaikat, és ekkor 1295-ben fogja kinevezni harmadik András Kán Lászlót erdélyi vajdává, akiről aztán majd hallunk, hogy ő sem tétlenkedik, és nem lesz rest szintén tartományúri hatalmat kiépíteni. Ugye ő lesz az a tartományúr, akitől majd úgy kell visszavásárolni a koronát, hogy Károly Róbertnek legyen végre egy érvényes koronázása. Mert tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy András uralkodása azzal telik el, hogy megpróbál egyensúlyt teremteni az oligarchák között. Különösen érvényes ez a délvidéki oligarchákra, akik abszolút kettős játékot játszanak. Ők ugyanis a subicsok, a frangepánok, illetve a babonicsok földrajzi közelségüknél fogva támogatják az Anzsuk trónigényét is. És ők egyszerre támogatják az Anzsuk trónigényét, és egyszerre támogatják harmadik Andrást is, tehát ők mind a két félnek hűségnyilatkozatokat tesznek, mind a két féltől kicsikarnak területi adományokat, és így közben a saját szakállukra szépen növelgetik a saját birtokrendszerüket, és mikor éppen milyen kedvük tartja, akkor úgy vonulnak hadba az egyik vagy másik fél ellen vagy mellett. Ami viszont András király uralmának egy nagyon meglepő fordulata az, hogy Magyarországra hozatja a rokonai, többek között az anyját, Tomazina Morozinit. Ez a bizonyos Tomazina asszony egy velencei patrícius családból származik, és bizony Tomazina asszony nagyon is erős kézzel lát neki rendet tenni a délvidéken. Ő lesz a Szlavónia hercegnője 1292 és 96 között, amíg meg nem hal, és bizony férfi módjára ő veri vissza az utolsó tatártámadást a Szörényi-bánságból, több ostromot végigvezényel amelyben a fia ellen lázadó főurakat kell megbüntetni, tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon hasznos szolgálatokat tett a fia számára. Ez az epizód olyan szempontból érdemel említést, hogy korábban erre nincs példa, hogy egy asszony ilyen hatalomhoz jusson. Emlegettük már korábban másodikből a feleségét, Ilona királynét, de az ő hatalma sokkal inkább informális jellegű, tehát ő a háttérből irányít. A döntéseket férfiak hozzák, vagy férfiak szignálják, ő csak a háttérben marad. Itt viszont Thomasina asszony okleveleket ad ki egyedül férfi közreműködése nélkül, egyedül ő maga, mint Thomasina Szlavónia hercegnője rendelkezik, tehát egy sokkal nyilvánosabb, sokkal nyíltabb és sokkal önállóbb politikát folytat, mint korábban az Árpádház nő tagjai. Ha már az egyházról beszélünk, akkor Lodomér esztergomi érseket kell kiemelnünk. Ez a nagyon tanult esztergomi érsek, aki nyugati példákat látva abban próbálja meg az ország bajainak az orvoslását elérni, hogy egy más típusú összefogást akar létrehozni. Tehát Magyarországon az egyház szerepe katalizátor abból a szempontból ebben az időszakban, hogy a bárók hatalmának, a hatalmaskodó bárók hatalmának ellensúlyozására megpróbálnak egy más típusú rendet felállítani. Emlegettük az előbb a városokat, de ami egy sokkal fontosabb réteg, akiket nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez a nemesek rétege, a szerviensekből kialakuló nemességnek, a kis nemességnek, a szegényebb nemességnek a rétege, őket próbálnák meg bevonni az ország életébe, illetve az ország irányításába. Tehát az egyház mindenféleképpen a bárók hatalmát próbálja meg ellensúlyozni, illetve Lodomér nagyon jó diplomáciai érzékkel megpróbál közvetíteni a bárók, illetve András között, és megpróbálnák azt, hogy az egyszerű nemesség csatasorba állításával megtörni a bárók hatalmát. Erre a törekvésre utal tulajdonképpen mindez 1290. évi dekrétum, és az 1298. évi dekrétum is, amelyben a két törvénynek tulajdonképpen a tartalma nagyon kevésben tér el egymástól. Az első törvényt a koronázás kapcsán adatták ki harmadik Andrással. Ő az első ilyen uralkodó, aki a koronázáskor törvényeket bocsájt ki, amelyben ígéreteket tesz arra nézvést, hogy mi fog történni az országban. Itt jelenik meg először igényként az, hogy ne csak a bárok, ne csak a papok, hanem az ország nemesei is részt vegyenek az ország ügyeit érintő tanácskozásokban, ami már előrevetíti a későbbi nemesi rendi országgyűléseknek a képét. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Lodomérék valószínűleg nagyon tudatosan és nyugati minták alapján egy rendi formációt próbáltak meg meghonosítani Magyarországon. Ugyanebbe az irányba mutat az, hogy megpróbálják átvariálni a királyi tanács szerkezetét. Korábban a királyi tanácsban az ország főpapjai mellett a legelőkelőbb családok fiai vehettek részt, illetve azok a nemesek, azok az arisztokraták, akiknek udvari méltósága, udvari funkciója volt. Ezt olyan szempontból változtatnák meg ezek a törvények, hogy az ország püspökei mellett a megyei nemesség is képviseltetné magát a királyi tanácsban, tehát megint csak ugye a rendi parlamentek felé mutat ez a határozathozatal. Az egy másik kérdés, hogy mennyit tudunk, vagy mennyit tud a harmadik András ebből megvalósítani. Sokkal több megalkuvásra és sokkal több politikai ügyeskedésre van szüksége, mint sem, hogy kivont karddal le tudja győzni ezeket a hatalmaskodó tartományurakat, de minden esetre ez egy nagyon fontos pont, hiszen a későbbiekben is még harmadik András uralkodás alatt több ilyen gyűlésre sor került, tehát úgy tűnik, hogy ez valamilyen szinten gyakorlattá is válik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben IV. László halálának időszakáról és harmadik András uralkodásának első éveiről beszélt dr. Kristóf Filon, a történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége lesz Gervasoni Michele atya, az Egri Bazilika káplánja, akivel hivatásról, kultúrákról, a neokatekumenális útról és a nagy családról is beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Mai témánk a hivatás, ébredés, és az, hogy olaszként milyen Magyarországon élni. Szeretettel köszöntöm Gervasoni Michele atyát, az Egri Bazilika káplánját. Szervusz, buongiorno!
Buongiorno! Szeretettel köszöntök mindenkit.
Mióta élsz Magyarországon, mikor kezdődött?
2011 óta élek itt Magyarországon, közben voltam külföldön, mármint Szentföldön, 3 évig, tehát hogy közben van egy kis kiruccanás Magyarországból, de tehát összességében 2011 óta vagyok itt.
Hogy kerültél Magyarországra, meséljük el?
Úgy kerültem ide, hogy 19 évesen jelentkeztem a papságra, és mivel olyan lelki mozgalomhoz tartozom, amely missziós lelkülettel bír, akkor eleve úgy jelentkeztem, hogy tudtam, hogy van esély arra, hogy elküldenek külföldre, és tehát úgy jelent, ezzel a tudattal jelentkeztem a papságra, és hát nem én választottam ezt az országot, de úgy erre az országra küldtek. Volt egy sorsolás, és mondhatjuk idézőjelben, véletlenül idehozott a sors, de igazából az Isten idehozott.
Mik voltak az első benyomások a magyarokról? Tehát milyenek a magyarok, milyenek vagyunk?
Az első benyomásaim az mind jók voltak, mert igaz, amit szoktak is mondani, hogy a magyar nép az vendégszerető nép, és ezt én tanúsíthatom, tehát tapasztaltam a saját bőrömön ezt a magyarok, magyar népnek a jóságát és vendég szeretetét, mert mindig tényleg szeretettel fogadtak, mint egy családtag lennék. Tehát nagyon ritka, sőt, igazából nem is emlékszek olyanra, hogy nem is szeretett szeretettel fogadtak volna engem. Tehát mindig biztos az is benne van, hogy kis pap voltam, vagy pap, és ezért a magyar nép az ezért ez egy vallásos nép, meg mindig olyan közegben voltam, ahol, tehát egyházi közeg, és akkor a keresztény hívek mindig nagy szeretettel fogadtak engem. Ez volt a leges-legelső benyomásom. Aztán, tehát a másik is, hogy felsorolhatom ilyen rossz benyomások közé, de ebbe is van inkulturáció, amelyben ugye én is részese vagyok. Az a pálinka ivászat. Tehát többet isznak a magyarok, mint az olaszok alkohol fogyasztás szempontjából, és amelytől sok esetben, csodálkoztam, vagy hogy is mondjam, talán volt, hogy meg is botránkoztam, hogy ennyire sokat ezért nem kéne inni. És a harmadik benyomás, amit múltkor nem említettem, de ezen mindig csodálkozok, az a magyar mély kultúra. Tehát, hogy az embereknek a többségében ott van a magyar öntudat, meg a nyelv szempontjából, a költészet szempontjából nagyon gazdag kultúrátok van, és erre mindig csodálkozok. Nincs nekünk egy ilyen gazdag kultúránk olaszoknak.
A nyelv mennyire volt nehéz, nagyon jól beszélsz magyarul, tehát hogy gondolom sokat kellett küzdeni vele?
Igen, nagyon sokat kellett küzdeni vele, meg kell is küzdeni vele, mert ezért akármennyire, próbálkozik az ember, nem az én anyanyelvem a magyar nyelv, és az én anyanyelvem az az olasz. De hála Istennek ezért olyan szintre jutottam, ahol tudok boldogulni, tehát tudom kifejezni magamat. Van, amikor ugye nem tudok teljes mértékben, különösen ha olyan fogalmakat kell, továbbadni, elvont fogalmakat, de a konyhai nyelvet azt megértem, és tudok beszélni, tehát hogy boldogulok.
Ha már a konyhai nyelvet szóba hoztad, te majdnem szakács lettél, ugye? Meséljük el ezt a történetet.
Hát én mivel nem szerettem tanulni, nem akartam egyetemre járni, és ezért olyan szakközépiskolára jelentkeztem, ahonnan már nem kell még egy plusz végzettség, tehát egyetemi végzettség, hanem ami azután, tehát ilyen szakmunkásként végezzem egy olyan iskolát, amelyből már egy végzettséggel, egy konkrét munkával tudjak rendelkezni, és ami legjobban tetszett, vagy legjobban állt közel hozzám, az a konyha volt. Én szeretek enni, a családomban ugye volt, hogy kellett főzni, mert 10 vagyunk testvérek, és volt, hogy segítettünk anyának, nagymamának is, és akkor mindig tetszett nekem ez a konyha világ, kísérletezni receptekkel, és ezért olyan iskolába jártam, és hála Istennek el is végeztem, de amúgy nem dolgoztam sokat ebben a világban, mert 19 évesen gyakorlatilag elkerültem otthonról is, és Magyarországra kerültem. Itt annyira nem gyakoroltam ezt a végzettséget.
10 vagytok testvérek, ugye? Tehát egy nagy családban nőttél fel. Milyen egy ekkora családban felnőni?
Hát jó, nagyon jó igazából. Tehát utólag egy kegyelem, mert sosincs egyedül az ember. Valamikor ott az ember emiatt hisztizik, különösen gyerekként, hogy nincsen, nem tudja élvezni a szülőket csak önmagának. És emiatt ugye felnőttként is, és így kinyilvánítottam ezt a, de minden testvéremnek ez volt a nehézsége, ezt a, gyerekkori, nehézségemet a szüleimnek, de utólag ez egy kegyelem. Tehát felnőtt fejjel az ember megérti, hogy nem az volt a fontos, hogy nem tudom, a testvéreimnek a ruháit kaptam örökbe. Nem az számított, hogy nem volt egy magamnak egy szoba, amit senkivel nem kellett megosztani, hanem az volt a fontos, hogy nekem ilyen nagy családom van, vannak szülők, akik ajándékoztak nekem életet, nevelést, keresztény nevelést, és ez nem sok gyerek mondhatja a családjáról. Tehát sokkal több kegyelmet kaptam, meg értéket kaptam, mint más gyerek, akinek talán nincs is testvére.
Tartjátok a kapcsolatot a testvérekkel?
Igen.
Jó a kapcsolat, akkor a mai nap. Mesélj a neokatekumenális útról, tehát hogy kerültél kapcsolatba ezzel a közösséggel, és mit kell tudnunk róla?
Hát úgy kerültem kapcsolatba ezzel a közösséggel, hogy gyakorlatilag benne születtem, mert a szüleim, amikor jártak a plébániára a jegyes oktatásra, akkor éppen azon a plébánián kezdődött ez a, hogy mondjam, a kezdő, a neokatekumenális útnak a kezdő katekézis, ahonnan majd kezdődik ez a folyamat, és ők a plébános atya kérésére, meg bátorítására beléptek ebbe a lelki mozgalomba, amely gyakorlatilag kisközösségekből áll, tehát plébániákon vannak kisközösségek, akik egy felnőtt katekumenátusra járnak alapvetően, tehát hogy ugyanúgy, mintha járnának templomba, csak kisközösségekbe, és heti két alkalommal legalább találkoznak, összegyülekeznek, mindig van egy pap, aki követi a közösséget, egy olyan csoport, aminek úgy hívjuk, hogy katekéta csoport, aki ugye kezesként, hogy mondjam, ismeri a közösségi testvéreket, és követik őket, a közösségi testvéreket a hit útján. Tehát, hogy megmutatják a hitnek az útját, bátorítják őket arra, hogy tartsanak ki a hitben. Sok gyümölcse van ennek az útnak, és az egyik gyümölcse az, hogy nagyon sok gyermekes család van, és például az én családom az egyik gyümölcse. Az én plébániámon több ilyen család van, a szüleimnek a közösségében is például van legalább két olyan család, ahol 9 gyerek van, vagy 8 gyerek van. A szüleimnek ezért a legtöbb gyerekük született, hála Istennek, de ez nem versenyről van szó, hanem csak az Isten több gyereket ajándékozott. Tehát olyan, ez az egyik gyümölcs, hogy a családokban a szülők nyitottak lesznek az élet a gyermek áldására, és a másik gyümölcs azok a papi hivatások. Tehát elég sok papi hivatás született ezekből a családokból, és az egyik az én vagyok. A családomban én vagyok az egyetlen, aki jelentkezett, választotta ezt a pályát, és de többen is vannak. Tehát a világon nagyon sok pap is van, aki ugye, mint én, elkerült egy másik országba, megtanulta a nyelvet, és így tovább, tehát ott gyakorolja a misszióját, a küldetését.
Életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és adod a lelked. Ha másnak is szüksége van rá, mosolyogva kezd fel, bár tudod, hogy nehéz nap vár rád. A legtöbb, amit adhatsz, nem csak adhatsz, kaphatsz, és mindenki mosolyodra vár. Benne bízom, Istenem, tiéd lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és adod a lelked. Másnak is szüksége van rá.
Folytatjuk beszélgetésünket Gyervaszóni Mikéle atyával, az Egri Bazilika káplányával.
Mikortól tudod, hogy pap szeretnél lenni? Mikor hívott meg az Isten, a jó Isten? Emlékszel, még van egy konkrét mozdulat, vagy esemény, vagy pedig ez egy folyamat?
Hát ez egy folyamat volt, de amikor, tehát az a, hogy mondjam, döntő pillanat, amely hogy segített arra, hogy elhatározzam, hogy ez, tehát konkretizálódjon ez a meghívás a papságra, amit éreztem, és konkrétan láttam az eseményeken keresztül az életemben, hogy ez az Isten akarata. Az egy zarándoklaton volt, a madridi zarándoklaton 2011-ben, amikor tehát egész zarándoklat alatt gyakorlatilag tényleg erősen különböző olvasmányokon keresztül, katekéziseken keresztül, embereken keresztül tényleg láttam, hogy ez az Istennek az akarata. Szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy az imádságban, a mi atyánkban szoktuk ugye kérni az Istentől, hogy legyen meg az ő akarata, ugye mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és akkor legyen meg a te akaratod, ugye, de nem biztos, hogy megkérdőjelezzük saját magunkat, hogy mi is az Istennek az akarata. Tehát ezen az arándoklaton, mivel kicsit kétségbe voltam, hogy most mi legyen az életemből, legyek szakács, kössek házasságot majd az akkori barátnőmmel, akit szerettem, csak még nem volt ez, hogy mondjam, nyilvánvaló, nem voltam benne biztos, vagy másképpen szolgáljam az Istent. Eszem ágában nem volt, hogy majd papnak megyek, de annyira erősen szólított meg az Isten ezen az arándoklaton, hogy azt mondtam, Uram, itt vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. És akkor papnak jelentkeztem.
Mi volt az első reakciód, amikor Magyarország szóba került, vagy a sorsoláson Magyarország győzött, akkor mit reagáltál, hogy reagáltál?
Az első reakcióm az, hát öröm volt, mert, hogy mondjam, ilyen keverék volt, tehát egy öröm volt, meg félelem is volt benne, mert ugye sose voltam Magyarországon, pontosan nem tudtam, hogy földrajzilag milyen messzire esik Olaszországtól. Tudtam, hogy Budapest a belváros, de úgy, tehát 19 évesen még nem voltam külföldön, tehát ez a fajta félelem, meg kíváncsiság volt bennem, de öröm volt alapvetően, és olyan öröm, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy szabad, tehát hogy megyek oda, tehát hogy az Isten kezében vagyok, és tényleg úgy éreztem, van egy zsoltár, hogy ugye, most pontosan nem tudom, hogy jól idézem el, de úgy voltam, mint a kis gyerek az anya ölén. Tehát olyan boldogság volt bennem. Tehát olyan boldogságot éreztem, hogy nyugalom is, nyugodtság, hogy az Isten kezében vagyok, lesz, ami lesz, jó kézben vagyok.
Vannak olasz közösségek itt Egerben? Tudtok találkozni, vagy szoktatok összegyűlni?
Igen. Egerben van a Csebokszáriban egy új templom, ahol Gellért atya a plébános, és ott van egy közösség, meg a mi szemináriumunknak a rektora is vezet egy közösséget, neokatekumenális közösséget. Tehát két közösség van jelenleg itt Egerben, neokatekumenális közösség, de az én saját közösségem az Budapesten van, a Páli Szent Vince templomban, és én oda járok, amikor tudok, mert ugye papként is én is még mindig járok egy közösségbe. Rómában is van nekem egy közösségem, de oda nem szoktam mostanában járni, csak amikor megyek szabadságra Rómába. Most van egy magyar közösségem.
Tanítasz is, mesélj erről a részéről a hivatásodnak.
Tanítok, hittant. Ott is a nyelvi nehézségek vannak, tehát azért, ahogy mondtam, nem az én anyanyelvem is, ebben érzem sokszor, hogy nehéz, de az általános iskolában tanítok nagyjából, tehát azért ott is megoldom, hála Istennek. Jó azt látni, hogy ezért kisebb gyümölcsöket arathat az ember a tanév végére, vagy a tanév folyamán, amikor azt látja, hogy a néhány gyerek komolyan veszi a hittant, olyan értelemben, hogy szoktam mondani, hogy nem ezért is tanítok én, vagy vállalom ezt a feladatot, mert egy nagyobb tudásra akarom őket nevelni, hanem Krisztushoz akarom őket hívni, és amikor gyümölcsökről beszélek, akkor arról beszélek, hogy a gyerek első áldozik, a gyerek imádkozik, keresi őszinte szívvel az Istent, és ez már a gyümölcs igazából számomra, nem az, hogy fejből tudja az egész katolikus egyház katekizmusát, vagy ilyesmit.
Hogy látod, mi a legfontosabb feladata most az egyháznak, tehát például az utánpótlás, képzés, nevelés, hivatás, ébredés, ébresztés szempontjából mik a jó eszközök? Uh-huh. Például neked egy zarándoklat volt, ami a megszólításhoz vezetett, de mik a jó módszerek, formák, amik szerinted működnek?
Hát nagyon sok van. Én személy szerint, amit ugye a saját tapasztalatomból kiindulva, azt láttam, hogy tehát a fiataloknak a közössége, tehát hogy például itt is van az Egri Bazilikában ilyen ifi hittan, tehát egy olyan közösség, kisebb közösség, ahol az ember jobban élheti a saját hitét. Nem egy nagyobb közösség, ahol az ember a sokasság miatt egy névtelen valakivé válik, hanem egy kisebb közösség, ahol ő valaki másért, és ahol jobban meg lehet szólítani az embereket. Tehát a kisebb közösség, tehát foglalkozni az emberekkel, a lelkipásztorok is legyenek ezekbe a közösségekbe, ahol jobban tudják szólítani az embereket, név szerint, kereszt név szerint. Én ezért olaszként is mindig szoktam mondani, hogy a néniknek, hogy amikor megkérdezem, hogy hívnak, vagy hogy hívják, akkor mindig sose mondják, ritka, hogy elmondják a leánykori nevüket, és akkor mondom neki, a leánykori nevedet mondd el, mert nevén szólít az Isten bennünket is, és ez szerintem ez lényeges, hogy akkor lehet igazából valamit kezdeni, vagy megszólítani valakit, ha megszólítod. De hogyan lehet ezt, ha egy kisebb közösségben van jelen? Ha az ember csak megy templomba, misére, végig hallgatja a szent misét, aztán kimegy, de sokkal nehezebb lehet így szólítani valakit.
Végezetül egy könnyedebb kérdés, így ha a szakács szakmai szóba került, akkor a magyar ételekről mesélj, hogy mi az, ami a kedvenced, és van időd itt főzni?
Hát igen, van időm főzni, de csak kisebb, meg könnyű recepteket, meg magamnak szoktam főzni. Én szeretem a tésztát, ugye, az olaszok tésztaevők. De Olaszországban úgy mondjuk, hogy mangiatori di spaghetti, spaghetti evők. Én is nagyon szeretem, úgyhogy amikor éppen kedvem lesz este, amikor amúgy nem is kéne este tésztát tenni, de általában este szoktam, mert akkor van időm, akkor főzök magamnak egy tésztát. Nem minden nap, van amikor pizzát rendelek, vagy van, amikor a, nem tudom, abból táplálkozok, amit éppen találok a hűtőben. De igen, tehát, ja, meg a magyar ételekről annyit, hogy én szeretem a magyar konyhát, meg szerettem. Kicsit meg is látszik, mert amúgy 19 évesen nem, azt hiszem, hogy kb. 64 kilós voltam, ezért 10 kilót fölvettem azóta, fölszedtem azóta. Tehát, hogy mondjam, zsírosabb a magyar konyha, és én nem szeretem a zsírt. Emlékszem, amikor ettem Olaszországban húst, akkor mindig kivágtam a zsíros részt, és akkor azt kihagytam. De itt megtanultam értékelni a zsírt, és hát kedvenc ételeim is vannak, például amit szeretek, az a töltött káposztát, azt szeretem. Aztán van a, hirtelen nem jött eszembe.
Gulyáslevest kóstoltad már?
Gulyásleves, de most másra is gondoltam, ami nem leves, hanem paprikából van. Most értelem.
Paprikás krumpli?
Nem paprikás krumpli. Paprika, meg paradicsom.
Ja, lecsó?
Lecsó.
Lecsó.
Lecsót is lecsó. Nálunk nincs ilyen, és, mert én szeretem a paradicsomot.
Most már hazaviheted, megmutatom az Olaszországban is a lecsót.
Igen. Sok minden van, tehát ilyen szempontból is a tehát gazdag a magyarnak, a Magyarországnak a kultúrája, tehát hogy mondjam, a receptek vagy a konyha szempontjából is gazdag, tehát nagyon sok recept van, tényleg egy hagyomány őrző nép a magyar, és ez egy nagy érték.
Gyerloszóni Mikéle atya, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ezt a beszélgetést is köszönöm.
Köszönöm szépen.
Örömöm sokszor a te örömödben, hiányosságom vágyik jóságá benned. Örömöm sokszor az útjék a te örömödben, hiányosságom vágyik jóságá benned. A többi csak tanács, igyekez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak tollás, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
kifért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Gervasoni Michele atya, az Egri Bazilika káplánja volt a vendégünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első